Szeretett testvéreim, Istennek az a szent igéje, amelynek alapján szeretném hirdetni nektek az öröm üzenetet, az evangéliumot írva található a Mózes második könyve harmadik részének válogatott verseiben, mivel ez egy viszonylag hosszabb szakasz, figyelmes szívvel, de helyünket elfoglalva hallgassuk az igét. A 7. verstől olvasom a 14. versig, majd pedig a 16. verstől a 19. versig az igét. Az Úr pedig azt mondta, megláttam népem nyomorúságát Egyiptomban, és meghallottam segélykiáltásukat a sanyargatók miatt, mert ismerem fájdalmukat. El is megyek, hogy kimentsem őket Egyiptom kezéből, és felvigyem őket arra a földre, egy jó és tágas földre, tejjel és mézzel folyó földre, a kánaáni, a hettita, az emóri, a perézi, hívvé és a jebuszi nép helyére. Bizony eljutott hozzám Izrael fiainak segélykiáltása. Látom is, hogy mennyire sanyargatják őket az egyiptomiak. Most azért menj. Elküldelek téged a fáraóhoz, vezesd ki népemet, Izrael fiait Egyiptomból. Mózes azonban ezt felelte erre az Istennek, ki vagyok én, hogy elmenjek a fáraóhoz, és kivezessem Egyiptomból Izrael fiait. De Isten azt mondta, bizony én veled leszek. Ez lesz annak a jele, hogy én küldelek, amikor kivezeted a népet Egyiptomból, ennél a hegynél fogjátok áldozattal szolgálni az Istent. Majd pedig a 16. verstől olvasom, menj, gyűjtsd össze Izrael véneit, és mondd nekik, az Úr atyáitok Istene Ábrahám, Izsák és Jákob Istene megjelent nekem, és azt mondta, számon tartalak benneteket, és mind azt, amit ellenetek Egyiptomban elkövettek. És elhatároztam, hogy elviszlek benneteket az egyiptomi nyomorúságból, a kánaáni, a hettita, az emóri, a perizi és a hívi és a jebuszi nép földjére, a tejjel és mézzel folyó földre. Ők majd hallgatnak a szavadra, azután menj be Izrael véneivel együtt Egyiptom királyához, és ezt mondjátok neki. Az Úrral a héberek istenével találkoztunk, hadd menjünk azért ki 3 napi járóföldre a pusztában, hogy áldozzunk Istenünknek, az Úrnak. Én ugyan tudom, hogy az egyiptomi király nem engedi meg, hogy elmenjetek, hanem csak az erőszaknak enged majd. Szeretett testvéreim, vasárnapot ünneplő gyülekezet, hogyha föltesszük azt a kérdést, hogy a Mózes második könyve miről szól, akkor elég arra utalni, hogy úgy is szokták nevezni ezt a könyvet, hogy a kivonulás könyve, ugye latinul Exodus. És a legfontosabb mozzanatra gondolunk ilyenkor, amikor erre a könyvre gondolunk, amikor Izrael népe átvonul a vörös tengeren, amelyet az Isten megnyit előttük, megszabadul a fáraónak a zsarnoksága alól, és egy új nép születik az Istennek a hatalmas szabadító cselekedete révén. De ez a könyv egy kicsit úgy működik, legalábbis én próbáltam ezt valahogy így elképzelni, mint a festett orosz babák, a matrióska babák, ami ugye arról szól, hogy van egy nagyobb baba, és hogyha kinyitjuk, abban van még egy, és a középén van egy pici a legközepén, de hogyha az nem lenne ott, akkor tulajdonképpen azt mondhatnánk, hogy üres lenne mindegyik baba. Hát valahogy így működik a Mózes második könyve is. Kívül azt látjuk, hogy valami történelmi jelentőségű események történnek, és ennek van politikai jelentősége, van történelmet formáló jelentősége, és hogyha aztán egy újabb babát előveszünk, akkor ott egy szellemi küzdelmet látunk, az Isten és az egyiptomi istenségeknek a harcát látjuk, az úgynevezett egyiptomi istenségek harcát látjuk. Gondoljunk a 10 csapásra, amely 10 csapás egy-egy kiemelten fontos egyiptomi istenre, például a Nílusra, ugye Egyiptom a Nílus ajándéka, amelynek köszönhetően ott egy évben többször is lehet aratni, mind a mai napig, és a világ egyik legcsodálatosabb, legtermékenyebb vidéke, és ez a Nílus, ugye vérré változik a vize, aztán ott van a nap, amelyik elsötétül, amely olyan elképzelhetetlen volt, az legalább annyira az éltető napsütés, és a nap kultusznak, annak a dicsőségének a hirdetéséről is szól Egyiptom, és hogy még egy nagyon fontos Istent emeljünk ki, maga a fáraó, aki miatt úgy gondolták, hogy föl kell a nap, aki miatt úgy gondolták, hogy ő miatta önt ki és árad ki a Nílus, és aztán a tizedik csapás az, amikor a fáraónak az első szülött gyermeke is meghal, aztán pedig ő is teljes seregével együtt beleveszik a tengerbe, és ezzel viszi be Isten az utolsó csapást. De ez egy szellemi küzdelem. És hogyha még beljebb megyünk, és még egy matrióska babát kinyitunk a Mózes második könyvében, akkor ott nagyon erőteljesen az Isten tiszteletnek a kérdésével találkozunk. Megtudjuk, hogy a szabadulás lényege a bálványimádásból való megszabadulás, egy bálványimádó életformából való megszabadulás, hogy nem csak az a fontos, hogy a nép menjen ki Egyiptomból, hanem hogy Egyiptom is vonuljon ki a népből, az a gondolkodásmód, az a bálványimádó életforma, és egyúttal megtudjuk, hogy mi a célja a megszabadulásnak. Ez kétszer is hangsúlyozza itt csak a felolvasott ige is. Engedd el a népemet, hogy a pusztában Isten tiszteletet tarthasson az ő Istenével. És hogy eljusson a Hóreb hegyére, ahol Mózes is találkozott Istennel, amikor az égő csipkebokorban szólt hozzá, hogy a nép is eljusson oda, és ott áldozatokat mutathasson be az ő Istenének, szabadító Istenének. Mikor Isten Mózessel beszél ugye a pusztában, akkor ezt hívja, erre hívja fel a figyelmet, hogy ez a célja a megszabadításnak, az igazi Isten tisztelet. De tulajdonképpen az egész könyv az át van szőve ezzel, az Isten tisztelet részeivel, a panasszal, énekekkel, hálaadással. Az egyik csúcspontja az egész kivonulás történetének ugye Mózes éneke és Mirjámnak a tánca a megszabadított nép körében. És az ő örvendező, hálaadó Isten tiszteletük. De a könyv nagy része pedig, és ezt könnyen elfelejtjük magáról, a Szent Sátorról szól, a találkozásnak a helyéről, az Isten tiszteletnek a mikéntjéről és a lehetőségéről szól. Az Isten tisztelet az a nagyon fontos következő réteg, amit találunk. De hogyha még azt is kinyitjuk, ezt az Isten tisztelet bábút, akkor találunk ott még valamit, amiből minden kihajt. És ez a találkozás. Végül is ez az indoka mindennek. Azt mondja Mózes, azt mondja Isten, hogy ezt mond majd Mózes, amikor a fáraó elé állsz, hogy találkoztunk az Istennel, a héberek Istenével, ezért szeretnénk hozzá kimenni. A mélyén mindennek a találkozás van. Egy találkozás, amiből kihajt minden. Egy találkozás, amiben Isten föltárja a szívét, és a terve bár kellően ijesztő, az mégiscsak felvillanyozó, lenyűgöző, és amit megláthat Mózes is Isten tervéből és magából Istenből, az rabulejtő. Ezt Mózes énekéből is megtudjuk, hogy valóban őt is ez működteti. Ez a találkozás az, ami őt erre a nehéz útra ráveszi. Mikor így énekel majd, miután megszabadultak, kicsoda olyan az Istenek között, mint te, Uram, kicsoda olyan felséges szentségében, félelmetes dicső tetteiben, csodákat cselekvő, mint te, énekli Mózes. Ez van legbelül, ez a találkozás, ez az égő csipkebokor élmény. Készült egy film nem olyan régen, Istenek és királyok címmel, Gered Bélnek a főszereplésével, ami egyrészt úgy mutatja be Mózest, hogy az tulajdonképpen állandóan bosszankodik az Isten miatt. Hát ez persze lehet, hogy valóban sokszor így volt, hogy mire rá nem vesz ugye engem ez az Isten, hogy még menni kell újra a fáraóhoz, meg újra a fáraóhoz. És mégis az egészet úgy mutatja be ez a film, mint egy politikai játszma lenne, és a legárulkodóbb részlet ebben a filmben, hogy miután a nép átkel a Vörös-tengeren, nem adott senki semmiért hálát. És mennyire elvéti az értelmét ugye a film mindannak a gazdagságáról, amiről a Szentírás beszél, hogy az egésznek a szívében az Isten tisztelet van, és az egésznek a mélyén egy találkozás van, és ennek a találkozásnak a mélyén gyönyörködés van. Egy kicsit így épül föl a mi személyes hitéletünk is, és így épül föl az egyháznak az élete is. Például vannak intézményeink, de ha nem is lennének, van bőven, de ha nem is lennének, van intézményes egyházunk, amelynek vannak intézményes keretei. Van ilyen, hogy főjegyző, meg ilyenek. De ez akkor is ér valamit, ha, de ez csak akkor ér valamit, ha van benne gyülekezet. Csak akkor ér valamit, hogyha ez a gyülekezet, ez az Isten tiszteleten találkozik az ő Istenével. És ez van legbelül. És ez leginkább az úrvacsorában csúcsosodik ki, amit most ünnepelni fogunk. Isten azt tervezi, hogy a néppel ott fog találkozni, ahol Mózessel is találkozott. És akkor ott a nép áldozni fog neki. És azt szeretné, hogy a nép is átélje azt, amit Mózes átélt, hogy ez a találkozás helyen legyen. Az Isten jelenlétének a megtapasztalásának a helye legyen, ahol Isten tüzes szeretetére, az embernél emberségesebb együttérzésére, hiszen ezt mondja az Isten, hogy jól tudom, hogy mit élsz át, jól tudom, hogy mind mész keresztül. Az ő ragaszkodására, amely ragaszkodik az ő népéhez, a szabadító harcosságára, a kegyelmére, mert enélkül aztán ugyan senki el nem indult volna, hogyha az Isten nem dönti így, ha nincs ez a csodálatos terve, hogy elinduljanak a sivatagba. Az a terv, hogy az Isten mindenre, hogy a nép mindenre szenvedéllyel, lelkesedéssel, szabadon, odaadásból meghozza a maga hála áldozatát, válaszul. Ez a terv. Az első tüzes találkozás lesz a gyökérzet, a mag, amiből egy hitvalló élet kihajt. Egy egész nép története kihajt, tulajdonképpen az egész Szentírás kihajt. Ebből a találkozásból. Ez az első találkozás lesz mindig az ébresztő emlék, amire visszatérésre hív minket. Ami ébren tarthatja bennünk a vágyat, hogy újra találkozzunk vele. Ahogy a Mózesnek megjelent Isten, Isten így lép be az egész népnek az életébe, és azt szeretné, hogyha ugyanott találkozna, és ugyanúgy a nép az Istenével, mint ahogy Mózes tette a Hóreb lábánál, hogy szövetség szövődjön közöttük. Hogy ott hozzájuk is tűzből beszéljen, hogy bennük is hátha gerjed egy kis tűz. Nem lehet persze az első élményből megélni, nem lehet az első élményből elvárást faragni, hogy ahogyan először megtapasztaltam az Isten szeretetét az életemben, hát ugyanezt minden nap meg fogom tapasztalni. Mert ez is egy bálvány lenne, és bálványimádás lenne. Az élménynek a bálványa. De az Istennel való találkozás az mégsem képzelhető el anélkül, hogy ne gyújjon érte lángra a belsőnk. Az intézményes vallásosságnak mindig az a veszélye, hogy ez a kettő nagyon is jól meglehet egymás nélkül. Hogy lehet az Istenről beszélni az érte való lelkesedés nélkül. Ott a veszély, hogy a biztonságra való törekvésünkben, ugye az egyház, mi magunk is olyan egyre intézményesebbek leszünk, egyre hivatalosabbak lesznek a kapcsolataink. És a szívünk meg egyre hidegebb lesz. És a tanúságtételünk egyre erőtelenebb. Erre már csak ráadásként jön az, hogy ez a mai világ pedig végképp maga is nagyon bizalmatlan az intézményekkel szemben. Ez a világ teli van kétségekkel és kérdésekkel. Minden gyanús, ami intézményes. És mi pedig ugye, hogyha előre menekülünk, az egyház előre menekül, annál inkább az intézményességben menekül, és aztán annál inkább ott a veszély, hogy meg lehet a kettő egymás nélkül. Az Istenről való beszéd, az érte való szenvedélyes lét nélkül. Persze intézményekre, meg intézményes működésre szükség van, de látni kell, hogy mi az, amit nem lehet intézményesíteni, és pont az van mindennek a közepén, az a matrioska baba van ott legbelül. Anélkül üres minden. Azt persze nem lehet, hogy mindig egyformán lelkesedjünk Istenért. Nem lehet ugyanazzal a szenvedéllyel lobogni. Az képtelenség lenne, hamis elvárás. De az is képtelenség, hogy legalább a hiányát ne éljük át. Hogy legalább ez ne fogalmazódjon meg, hogy nincs ez így jól. Hogy jó hírt mondjunk örömtelenül, hogy Krisztus áldozatáról beszéljünk szenvtelenül, úgy, hogy a magunk kényelméből egy jottányit sem vagyunk hajlandók feladni. Az igazi lelkesedés és szenvedélynek a fokmérője pedig az, hogyha azért is tudunk lelkesedni, amiért az ember utoljára szokott lelkesedni, a másik emberért. Ha lelkesít, hogy szerethetjük egymást. És ez egy nagy tükör, amiben időnként belelátunk és elborzadunk magunktól. Nem önmagában, az érzés a lényeg persze, mert ez a szenvedély, ez azért az Istenért van, aki ezt megérdemli. De hadd tegyem most fel a kérdést, hogy a te személyes életedben mi volt az égő csipkebokor, vagy mi az égő csipkebokor? Hol volt a puszta, ahol szabadon találkoztál az Isten szeretetével? Most lehet, hogy nem jut eszedbe egy bizonyos élmény, de valami formálta benned azt, munkálta benned a hitet, sok értetlenség mellett elkezdtél gyönyörködni benne, mert enélkül nincs Isten tisztelet, és enélkül semmi sincs. Ha nincs ott legbelül ez a égő csipkebokor élmény. Én csak arról beszélhetek, ami engem formált. Egy kisebb ébredési időszakban, a 70-es, 80-as években nőttem föl egy hívő családban, és a következő dolgot tapasztaltam, hogyha egy fontos testvéri találkozóról volt szó, vagy egy olyan alkalomról, amiről azt gondolták a szüleim, hogy az értékes, akkor elmentünk az ország másik felébe is. Hogy ezek ilyen drágán megvett alkalmak voltak, meg egészen személyesek. Esemény száma ment, öröm volt a közösségi élet. Mindig ott volt a levegőben, hogy valami történni fog. Sok furcsa figurával találkoztam gyerekkoromban, olyanokkal, akik bolondok voltak az Istenért. Bár több ilyennel találkoznék ma is. Bár én magam is ilyen lehetnék. Tisztában vagyok vele, hogy nem lehet visszahozni a 70-es, 80-as éveket, amikor tanyákra jártunk, távoli parókiákra, átalakított nyaralókba töltöttük ilyen félhivatalos gyerekheteket, meg ifjúsági heteket. Tudom, hogy ez Kiskohalason is így volt. Tisztában vagyok, hogy nem lehet visszahozni ezt az élményt, de a mag, amiből a hitem kihajtott, az, és ebből nem lehet engedni, hogy az Isten közelsége az jó és felvillanyozó. Éppen ezért Isten a népét időnként pusztai Isten tiszteletre hívja. És ez volt eddig a bevezetés. Erről szeretnék beszélni, hogy milyen a pusztai Isten tisztelet, amire itt hívja Isten a népét. Ugye van ebben valami furcsa, ugye, hogy miért hagyja ott a nép azt az édenkert számba menő helyet, és mind menjen ki a pusztába, hogy ott legyen az Istenével. Hát először is azért, mert Isten magához hív. Mindenek előtt mindig ezt teszi, mielőtt parancsokat adna, 10 parancsolatot, vagy akármennyit, mielőtt elküldene a föld végső határáig, mielőtt próbáknak tenné ki az életünket, hogy a Márk evangéliumában olvassuk, hogy összegyűjtötte a 12-t, hogy vele legyenek, vele, és hogy megmutass, hogy ő pedig értünk van, hogy te vagy a cél, és neked pedig ő a cél. Ezért hív a pusztába. Amikor a pusztába hív, akkor magához hív. A puszta az a hely, ahol azzal szembesünk, hogy mennyi minden hiányzik, hogy állandóan megoldandó, és látszólag sok megoldhatatlan helyzet van nagyobb nálunk, ahol napról napra alakulnak a dolgok, ahol sok a nehézség, de ahol a bőrünk pórusaiban érezzük, hogy mindennel, Istennel van dolgunk. A nehézségekben is. Egy misszionárus mesélte el azt az élményét, mikor először Afrikába megérkezett. Azt mondta, hogy amikor Afrika vörös földjére tettem a lábam, éreztem, hogy minden sokkal valóságosabb az Isten jelenléte is. Sokszor a puszta megtapasztalására van szükségünk, hogy megsejtjük, hogy ő vele van dolgunk. Az elmúlt évek legmegrázóbb beszélgetése volt számomra, amikor 2 évvel ezelőtt nyáron Hollandiában jártunk, és az egyik testvérünk, aki pont a kiskohalasi kapcsolatért felelős presbiter is, nevét is elmondhatom, Anne, akkor éppen daganatos betegsége miatt kezelés alatt állt, és hát beszélgettünk erről, hogy ezt hogy viseli. És nagyon őszintén az éjszakában beszélgettünk, elmondta, hogy tudod, Jézus Krisztussal olyan szuper. Ugye ki mond ilyet? Hát az, aki a bőrén tapasztalja azt, hogy mit jelent az Istennek a közelsége, és hogy az milyen jó. Aztán ezzel a puszta Isten tiszteleten Isten bemutatkozik nekünk. Elmondja a nevét. És ahol mi is személyé válhatunk az ő jelenlétében. Ugye bemutatkozott Mózesnek is, igaz, annyit árult el, amennyit lehet róla tudni, azt mondta, hogy én vagyok a vagyok, mondta, hogy a vagyok küldött hozzátok, vagyok, aki vagyok, amit úgy is lehet fordítani, hogy leszek, aki leszek. Nem, a múlt héten összejöttünk készülni a táborra, és ott játszottunk egy játékot, ki is próbáltuk magunkkor. Az volt a játéknak a lényege, hogy ott körbeültünk, és akkor mindenki talált, magának kitalált egy ilyen művész álnevet, és az volt a játéknak a lényege, hogy ki kellett, ugye ezt egy játékvezető ezt fölírta egy ilyen lapra, tehát a többiek ezt nem tudhatták, de ki kellett találni, hogy kiről van szó, és ha valaki kitalálta, azt, akinek a nevét kitalálta, az maga mögé utasíthatta, és az lett a szolgája, onnantól kezdve ő már nem képviselhette magát, csak az, aki elől áll a sorban. És így fogytak el az emberek, még a végén csak egy maradhatott. És hát elgondolkodtunk azon, hogy tényleg ilyen ez a világ, amiben élünk, vagy ilyen volt Egyiptom, aminek a csúcsán ott volt a piramis csúcsán a fáraó, és mindenki más az ő szolgája volt, hogy ez a világ és a világnak a bálványai arra törekednek, hogy néven nevezzenek minket, hiszen akinek a nevét tudjuk, az mágikusan birtokolhatjuk, azt magunk mögé sorolhatjuk, az már ott van a zsebünkben, az elveszíti az önállóságát. És tulajdonképpen ezt a játékot játsza ez a világ. Időnként úgy tűnik kicsit szabadabb, aztán jönnek az ideológiai kényszerek, és azt mondják, hogy állj be mögénk, mert ezt kell mondani, ezt kell gondolni, és állj be a sorba. És az mi Istenünk pedig azért hív el, és azért mutatkozik be ott a pusztában nekünk, mert tulajdonképpen ő udvarol. És minden egyes ilyen randevú alkalmával valami kicsit többet akar elmondani magáról nekünk. Ahogyan Hóseás proféta beszél a pusztaságról, a pusztába való kihívásról, hogy ott újra átéljük a mátkaságunknak az idejét. Az ismerkedésnek a szép időszakát. Ott pusztába randevúra hív. És fokozatosan ismerteti meg magát, és fokozatosan ismerteti meg, hogy az ő nevében hatalom van, amivel nem visszaélhetünk, hanem a legnagyszerűbb módon használhatjuk, mert ebben felszabadító hatalom van, kimondhatjuk, hogy nem a magamé vagyok, hanem az én hűséges megváltomnak a tulajdona. De ez egész más, mint az a fajta személytelen névjáték, amit ez a világ űz, amelyik igazodásra hív és rabszolgasságba taszít. Aztán élni tanít bennünket a pusztában Krisztus. A Nílus völgyében ugye egy évben többször is lehetett aratni, egy-két kilométerre jobbra-balra lenyűgöző a vegetáció. Aztán egyszer csak, amikor a vegetáció szélére ér az ember, néhány métert megy, és így elvágólag kezdődik a sivatag. De hiába volt a jólét, az a keveseké volt, és teljes volt a szellemi szolgasság. A biztonság ára az a szolgaság volt. Így lett egy lehetséges édenkert a lelki sivataggá, mert mindenkit foglyul ejtett ennek a siker éjsége ennek a világnak, és a csillapíthatatlan nyereség vágya. Ő pedig a pusztában hívja a népét, ahol először is megnyugvásra hív, hiszen a nép az robotolt, hogyha kimehetett volna valóban akkor ott a pusztában, akkor ott végre megnyugodhatott volna a kényszer munka alól. És az arról akar biztosítani, hogy az ő szolgálata nem egy másik formája a kényszer munkának. A bálványok ebben akadályoznak bennünket. Az mindig kényszer munka, amit a bálványok kényszerítenek ránk. Az a biztonság mindenek felett, ami rettegés mindenek felett, anyagiassága, pénznek a rabszolgassága. Isten élni tanít bennünket, méghozzá hálaadással élni. Erről szól a mi Isten tiszteletünk, megtanulni hálaadással élni. És aztán küld is bennünket végül, hogy elmondjuk a világnak, hogy milyen kegyelmet találtunk. Boldognak hit, vagy boldogtalannak hit életünkből magunktól nem tudtunk volna kikeveredni, hogyha nem ő hív ki bennünket onnan. És elmondhatjuk, hogy még a bukásainkban is kihez tartozunk. Még a nehézségeinkben is kihez tartozunk, mert nekünk olyan Istenünk van, aki megmutatta az ő szívét nekünk, aki megmutatta az ő szentségét nekünk, akivel úgy találkozhatunk, ahogy van, és ő úgy akar velünk is találkozni, ahogyan vagyunk, és nem fölhasználni akar valamire, hanem célnak tekint minket, és mi is a vele való közösséget célnak tekinthetjük. És vállalhatjuk ezt a közösséget, fölvállalhatjuk. Az a kérdés, hogy te is vállalod-e, fölvállalod-e. Ma most hív bennünket, hogy bűnbánattal, vagy vágyakozással, vagy mind a kettővel keressük a vele való találkozást, és újítsuk meg a mi szövetségünket vele az úrvacsorában. Isten adja, hogy ez így legyen, hogy találkozhassunk vele, hogy a szívünk megvigasztalódjon, és átölelhessük azt, aki mindennél jobban vágyik átölelni bennünket. Amen.